Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tizennegyedik Leó jelen volt a svájci gárdisták eskütételén, amelyet tegnap délután Vatikánvárosban tartottak. 1968 óta először történt meg, hogy a pápa részt vett a szertartásos eseményen. A Szentatya jelenlétét nem jelentették belőle, így sokak számára meglepetésnek számított. 27-en tettek esküt az idén, amivel 135-re emelkedett a svájci gárdisták létszáma. Christoph Graf parancsnok elmondta, a létszámot nem tartja elegendőnek, főleg a most zajló jubileumi szentévben, amikor a testőrök feladata megsokszorozódott. Fix 3%-os kamatozású hitelbevezetését jelentette be a kis és közepes vállalkozásoknak a kormányfő a Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közös tájékoztatón. Orbán Viktor elmondta, a vállalkozásokat segítő szabad felhasználású kölcsön a tervek szerint hétfőtől elérhető lesz a Széchenyi kártya programban. A maximálisan felvehető összeg mértéke 150 millió forint. Jelentősen bővültek a Széchenyi Mikrohitel Max Plus lehetőségei, közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A tájékoztatás szerint a legfontosabb változások között szerepel, hogy a maximális hitelösszeg egy ügyletre 100 millióról 140 millió forintra emelkedik. Csehországban a voksok több mint 99%-ának összesítése után csak nem biztosra vehető, hogy Orbán Viktor fontos európai szövetségese, az ANU, azaz az Elégedetlen Polgárok Akciója nevű jobb-közép ellenzéki szervezet nyerte a parlamenti választást csak nem 35%-kal. A második a jelenlegi kormányerő, a SPOLU több mint 23%-kal, a harmadik a Liberális Standard több mint 11%-kal. Várhatóan 6 párt, illetve pártszövetség jut be a cseh parlamentbe. A pártvezető Andrej Babis jelezte, kíván tárgyalni a kormányalakítás előtt, mert van két párt, amely támogatását meg szeretné nyerni, de kormányozni egyedül készül. Győzött az igazság, írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután tehát Babis pártja megnyerte a cseh parlamenti választásokat. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött, nagy lépés ez Csehországnak, jó hír Európának, gratulálok Andrej, zárta bejegyzését a kormányfő. Megerősítették a prágai Václav Havel repülőtér védelmét, miután ismeretlen drónok közlekedéséről kapott hírt a légi kikötő, a nemzetközi repülőtér működését nem korlátozták. Komoly nézeteltérés alakult ki a NATO vezetői közt, miután Észtország aktiválta a szövetség negyedik cikkelyét, konzultációt kezdeményezve, írta meg a Fox News. Három európai tisztviselő szerint Mark Rutte NATO főtitkár úgy vélte, ha minden orosz szuverenitás sértés esetén legyen szó drónbetörésekről, vadászgépekről vagy kibertámadásokról, ha a negyedik cikkelyt alkalmaznák, az hamar elveszíthetné a hatását. Az Európai Unió a 19. szankciós csomagjában további 120 orosz árnyékflottához tartozó olajszállító hajót készül fekete listára tenni, ezzel összesen 568-ra emelve a listázott tengerjárók számát. Az EU Observer által megszerzett belső dokumentumok szerint a listázás megtiltja, hogy ezek a hajók uniós kikötőbe befussanak, vagy európai cégekkel üzleteljenek. Az izraeli hadsereg leállította a gázai támadó hadműveleteket és védekezésre állt át. Erre azután adott utasítást Benjamin Netanyahu miniszterelnök, hogy az amerikai elnök bejelentés alapján a Hamász elfogadta az amerikai béketerv jelentős részét. Törökországba toloncoltak ki az izraeli hatóságok több külföldi aktivistát, akiket a gázai övezet tengeri blokkádjának áttörése céljából indított nemzetközi flottilla hajóinak fedélzetén vettek őrizetbe a héten, jelentette be az ex-közösségi portálon az izraeli külügyminisztérium. Azt írták, a flottilla újabb 137 Hamász provokátorát toloncolták ki. Tegnap újabb tömegmegmozdulást tartottak Rómában a Gázába tartó nemzetközi segélyflottilla feltartóztatása miatt. A szervezők által legalább 600 ezeresre becsült tömeg végighaladt a történelmi városközponton, érintette a Kolosseumot és a Lateráni Szent János Bazilika előtti téren ért véget. A hatóságok szerint viszont 300 ezeren vettek részt a meneten. Több mint 9 kilométeres homú és füstfelhőt lövelt ki a Kamcsatka félszigeten található Kronocki vulkán. A helyi hatóságok a légi közlekedésben vörös kódra változtatták a riasztási szintet. Ma 16 óra 50 perctől rendezik a 18. nemzeti vágta döntőjét a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. Az érdeklődőket az 1848-49-es csatajelenet bemutató és történelmi lovas felvonulás is várja. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult az ég, esővel, záporral. A légmozgások felé felélénkült, megerősödött, de a Tiszántúlon gyenge maradt a szél. A csúcshőmérséklet ma 9 és 14 fok között alakul. Holnap már szárazabb időnk lesz, kevesebb záporral, de továbbra is hűvös várható. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm professzor dr. Sári Pált, intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanárt, aki a Miskolc Egyetem Állami és Jogtudományi Kar jogtörténeti és jogelméleti intézetének munkatársa, a római jogi tanszék tanszékvezetője. Köszönöm szépen Önnek, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta mi nálunk a Szent István Rádió miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Köszönöm szépen a meghívást. Kezicsókolom.
Portréműsorban beszélgetünk, akkor javaslom, hogy a beszélgetésünket kezdjük a gyermekéveknél. Milyen emlékei is vannak a gyermekkorával kapcsolatosan?
Édesapám, aki az idén hunyt el, gépészmérnök volt, édesanyám pedig középiskolai tanár volt, most már nyugdíjas. Egy húgom van, aki 4 évvel fiatalabb nálam. Általános iskolát itt végeztem Miskolcon, és középiskolát is itt kezdtem el Miskolcon, szerettem sportolni gyerekkoromban.
Szép gyerekkora volt?
Igen, mondhatom, hogy igen, egy nyugodt családi légkörben szép gyerekkorom volt, igen.
Egy szerető családi légkörben, gondolom én.
Így van, igen.
Aztán jött a nagybetűs életben való kérdés, a pályaválasztás nagy kérdése. Korán körvonalazódott már Önben az érdeklődési kör és a terület?
A középiskola évei alatt körvonalazódott ez bennem. A Földes Gimnáziumban kezdtem el a középiskolai tanulmányaimat, és olyan másodikos voltam, amikor egyre inkább a vallás világa fogott meg.
Miért?
Az ima életem vált talán mélyebbé. Elkezdtem olvasni a Szentírást, és addig csak akkor mentem templomba, a szüleim vittek, de ekkor elkezdtem önmagamtól is, akár hétköznap is misére járni, egyre jobban megszerettem a templomnak a világát, és ekkoriban másodikos voltam, tehát olyan 16 éves, késtem egy évet, 17 éves, amikor az első gondolatom megszületett ezzel kapcsolatban, hogy én teológiára megyek. Úgyhogy emiatt harmadikban én átmentem a Kecskeméti Piarista Gimnáziumba, és a gimnázium második felét Kecskeméten végeztem, ahol egy nagyon jó osztályba kerültem, és remek szerzetes tanárok közé, akik mai napig erkölcsileg is, szakmailag is példaképek számomra, és akik tovább erősítették bennem azt, hogy egyházi pályára menjek, és jelentkeztem is az EGRI szemináriumba.
Hányban volt mindez?
89-ben érettségiztem, egy év katonaság, és utána el is kezdtem a teológiát, de nagyon bizonytalan voltam. Bizonytalan voltam, hogy valóban ez-e az az út, amit a Jóisten nekem szán, amire hív. Egyre jobban elbizonytalanodtam, egy év halasztást kértem másodévben, és aztán jött az a gondolatom, hogy mégiscsak a világi életet választom. Hová is jelentkezzek?
Ismételten a nagy kérdés.
De nem kellett ezen sokat gondolkodnom, mert humán beállítottságú voltam, de nem annyira, hogy bölcsész legyek, és így maradt a jog. Magyart, irodalmat nagyon szerettem, mindig is, abból volt a felvételi, Miskolcon van jogi kar, volt már akkor is, úgyhogy ez egy könnyű döntés volt viszonylag, hogy miskolci jogi karra jelentkezek, és akkor itt végeztem a 90-es években a egyetemi tanulmányaimat.
A jogász és a közgazdász pálya az évtizedeken keresztül a népszerű és meghatározó pályák közé tartoztak. Így volt ez az ön pályaválasztásának idején is?
Pontosan így. Tehát akkoriban még ötszörös volt a túljelentkezés a jogi karra. Nehéz volt, és a legjobb tanulók között válogattak, nehéz felvételivel, nehéz volt bekerülni. Úgyhogy nagy öröm volt, hogy ez sikerült, és aztán az egyetemet nagyon szerettem. Az egyetemi évek számomra örömteliek voltak, szerettem tanulni, szerettem olvasni.
Mert azt tanulta, ami érdekelte önt, és azzal foglalkozott, ami az érdeklődési köre volt.
Pontosan, így van, így van. Az egyetemi évek alatt, sőt már első évben, nagyon megszerettem a római jogot.
Na itt álljunk meg egy szóra, igen. Mert hogyha a jogi pályát választ valaki, akkor mindig azt mondják, hogy a római jogvizsgán, ha átesel, akkor már átestél a tűzkerességen. A római jog az egy ilyen mumus tantárgy a jogászok körében. Jól gondolom én, ezt jók az információim?
Igen, a híre még mindig ez, mert első évben ez a legnehezebb tárgy, és a középiskolai tanulmányok után nehéz ráállni a jogi szakkifejezések használatára, hogy pontosan fogalmazzunk, nem mindegy, hogy rokonértelmű szavakat használunk, mert az nem jó, a jogvilágában az már teljesen mást jelent, és olyan precizitásra nevel a római jog. És ez nehéz, és nekem is nehéz volt, ezt el is szoktam mondani az elsősöknek, akik kínlódnak a római joga, hogy higgyék el, hogy én is kínlódtam, nekem is nehéz volt, ez küzdelem, ez munka, meg kell vele szenvedni, de ha az ember megszenved vele, akkor egyre jobban szereti.
Mit lehet a római jogban szeretni? Teszem fel ezt a kérdést önnek jogosan, mert hogy hát időközben azért végigjárta a fontosabb lépcsőfokokat, és jelenleg már tanszékvezetőként mutattam be, nem is más, mint a római jog tanszékének vezetőjeként. Szóval mit lehet szeretni a római jogban?
Igen, lehet szeretni a logikáját. Elsősorban egy rendkívül logikus tantárgyról van szó. És megtanulom a szabályait, valahogy nem is felejtem el, mert azok nem össze-vissza szabályok, hanem egy logikus rendet képeznek. És ez megmarad az ember fejében. Az egyik a logika, amit kiemelnék. A másik, amit szeretek benne, hogy a római jogi szabályoknak a nagy része természetjogi szabály. Az emberi ésszel, normális gondolkodásmóddal, normális erkölcsi érzékkel, összhangban álló szabályok összessége, amely szabályokat tulajdonképpen olyan magától értetődőnek tartunk sok esetben. Tartozásomat meg kell fizetni. Hát olyan magától értetődő, és az erkölcsel, a természetes erkölcsel összhangban van. És ezért például, amikor a római birodalom pogány birodalomból keresztény birodalommá vált, a magánjogi szabályok nagy részét nem is kellett megváltoztatni. Mert a keresztény vallás is természetjogi gondolkodással, száz szállal összefügg, a természetes józanésszel, erkölcsi érzékkel, a szívünkbe írt törvénnyel, ahogy Szent Pál írja, teljesen mértékben összefügg.
Megszerette a római jogot, de mi miatt döntött úgy, hogy marad is a Miskolci Egyetemen, és egyetemi oktatóvá válik, valamint különböző kutatási területekkel is foglalkozik, egészen pontosan római büntetőjoggal, az állam és az egyház kapcsolata a római birodalomban témakörrel, és nem utolsó sorban az ókeresztény állam bölcselettel.
Igen. Miért is választottam a római jogot? Először erre válaszolnék. Most azon túl, hogy logikus természetjogi szabályok, amiket eddig elmondtam, ezek tulajdonképpen mellékesek. Sokszor a feleségem is hosszú évekig tanított római jogot, és tanít ma is, és előfordult, hogy keseregtem otthon, hogy miért is a római jogot választottuk, a jognak más részei, ágai, szeletei könnyebbek lettek volna. És erre azt mondta nekem, nagyon bölcsen, hogy mi nem a római jogot választottuk, hanem János bácsit választottuk. És akkor azt mondtam, hogy tényleg. Ez a János bácsi pedig az általunk nagyon szeretett Zlinszky János professzor úr volt, aki a római jogot tanította nekünk, ő volt a legkedvesebb professzorunk, akit követve választottuk a római jogot. Már hallgatóként bevont minket az oktatásba, szemináriumi csoportokat vezethettünk felsőbb évesként, megszerettette velünk az oktatást, de mindezek ellenére én mégis először a bíróságra jelentkeztem, mert úgy gondoltam, hogy bíró leszek. És büntetőbíró. És aztán egy évig fogalmazó voltam a Miskolci Városi Bíróságon, és közben jött a kérés, a hívás az egyetemről, Szabó Béla professzor úrtól, hogy menjek visszatanítani az egyetemre római jogot. És ugyanekkor magamban is úgy éreztem, hogy a bírósági tárgyalásoknak a feszült világa, a mindennapi, mai ügyek annyira nem vonzanak, sokkal inkább az örök elvek, azok a szabályok, amik a mai napig megalapozzák az európai jogrendszereket, és a oktatásnak és a kutatásnak a nyugodtabb, csendesebb világát választanám inkább. És akkor éltem ezzel a lehetőséggel. Zlinszky János professzor úr elment a Miskolci Egyetemről, megalapította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog és államtudományi karát, ő volt a alapító dékán, és pont az ő megőrült helyére mehettem vissza a bíróságról, és kezdtem el tanársegédként római jogot tanítani, aztán adjunktus lettem, docens, és aztán végén egyetemi tanár.
De jó, hogy megemlítette azt, hogy volt akkor és voltak olyan tanárai, akik igazi mesterei voltak önnek, és megtanították önnek és kedves feleségének a szakma szeretetét. Mindemellett pedig egyetemi oktatóként még a hallgatóknak ön is továbbadhatja tudását, és megszeretteti a hallgatóival azt a tantárgyat, amit éppen oktat.
Igen, törekszem erre, törekszem. Egyre nehezebb ez a feladat, meg kell mondanom. Egyetemistáknak egyre nagyobb százaléka nem szeret tanulni, nem szeret olvasni, egyre nehezebb, emiatt, hogy említsen meg egy másik kedves professzoromat, aki még Egerben tanított egy évig, keresztény egyházi irodalmat, irodalomtörténetet az Arsz szakra világába vezetett be minket, az Egerben élő Csévarga István irodalomtörténész professzorra gondolok, akinek egyszer panaszkodtam, hogy hát nekem már nincs kedvem tanítani. Már nincs benne örömöm, mert a hallgatók nem tanulnak, nem figyelnek, nem érdekli őket. És ekkor azt mondta nekem, hogy nincs igazad. Mindig van szent maradék. És értük, van értelme a tanításnak. És ha elvesztem a kedvem, mindig erre gondolok, hogy ez nagyon bölcs megállapítás. És ez mindig visszaadja a kedvet, hogy tényleg, és ez igaz, mindig általánosítunk sajnos, a rossz felbosszant, általánosítjuk, hogy már rossz az egész világ, holott nem így van. Mindig ott vannak a jók is, és értük, érdemes tanítani.
Milyen szép ez a kifejezés, hogy mindig van szent maradék, igen, akik valóban tartják bennünk a lelket, igen, és a lelkesedést. Jelenleg milyen kutatási területekkel, szakmai kihívásokkal foglalkozik, milyen szakmai témák töltik ki a mindennapjait?
Először a PhD vagy PhD értekezésemet kellett megírni, az volt az első nagy tudományos mű, az még nem kapcsolódott a valláshoz, az egyházhoz, Sulla diktátor büntetőjogi reformjaiból írtam meg római büntetőjogi témából a dolgozatomat, de utána visszatértem ahhoz a témához, ami még a szakdolgozatom témája volt, Zlinszky professzor úrnak a hatására, aki mindig tartott egy előadást nekünk nagy csütörtökön, minden évben emlékszem, Jézus peréről, ami után mindig eljött a Vincenti templomba a nagycsütörtöki szentmisére, és Jézus perével, és aztán János bácsinak a tanácsára, a Szentpál elleni eljárásokkal kezdtem el foglalkozni, még egyetemistaként. És erre a témára tértem vissza később, ebből jelent meg az első könyvem, Bűnvádi eljárások az Új Szövetségben címmel, aztán a keresztrefeszítéssel külön is foglalkoztam, és aztán tértem át a keresztény-római birodalom jogi alapjainak a lerakásának a kérdéseire, azokra a kérdésekre, hogy hogyan vált a pogány-római birodalom a 4., 5., 6. században keresztény-római birodalommá, és milyen jogi alapjai voltak ennek a változásnak. És elkezdtem foglalkozni, komolyabb kutatásokat folytatni a keresztény-római császárok jogalkotásával kapcsolatban. Ebből is született egy kis könyvem, majd egy nagyobb könyvem is, amiben Justinianus császárral foglalkozok, aki rendkívül keresztény gondolkodású császár volt a 6. században, és ezek után kezdtem el foglalkozni a ókeresztény állam bölcselettel. Részt vettem egy kutatócsoportban, ez a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen történt még 2017-18 tájékán, ahol Jakab Éva professzor asszony, római jogász professzor kért fel arra, hogy az ókeresztény államelmélettel, állambölcselettel foglalkozzak és írjak ebből nagyobb tanulmányt, és ekkor kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, és ebből a témából írtam a legutóbbi cikkeimet is, ahol nem csak Szent Ágostonnal foglalkoztam, mert általában őt szokták kiemelni az ókeresztény jogelmélettel és még inkább államelmélettel kapcsolatban, hanem a többi ókeresztény szerzőnek is a állambölcseleti tanításával és annak a rendszerezésével. Foglalkozom, és fordítgatom ezeket az írásaimat angolra is, mert egyre nagyobb a érdeklődés, és fontos az, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is publikáljuk ezeket az eredményeket.
Akkor időközben megtanulta az angol nyelvet is, ha már szakcikkeket ír és szaktanulmányokat.
Így van, hát ugye angolul már szinte mindenkinek muszáj tudnia, egyre jobban kiszorítja a többi nyelvet az angol. Én középiskolában kezdtem el angolul tanulni, és akkor azóta lényegében fejlesztem az angol tudásomat, hát szükség van rá.
És latinul is beszél valamelyest, hiszen a joggal kapcsolatban a latin, mint fontos nyelv megjelenik?
Nagyon fontos, tehát a római joggal kapcsolatban nagyon fontos, de azt is szoktam mondani, hogy egyszer felmerült egy kari tanácsülésen, hogy latinból ne fogadjuk el a nyelvvizsgát, és akkor én eléggé bosszusan jelentkeztem szóra, hogy azért a jogtudomány anyanyelve a latin. Úgyhogy, és nem is könnyű abból nyelvvizsgát tenni, úgyhogy ezt mindenképpen el kell fogadni. A római joghoz nélkülözhetetlen a latin tudás. Kicsit már középiskolában is elkezdtem latinnal foglalkozni, de aztán a szemináriumban Dolhai Lajos, mostani rektoratya, tanította a latint a dogmatika mellett és más fontos tantárgyak mellett a latint ő tanította nekünk, és nagyon megszerettette velem a latint. És aztán az egyetemem, egy évig volt nekünk a jogi karon latin, joghallgatók számára, nagyon szerettem, és aztán másodévtől ötödévig, sőt, még utána is ilyen haladó latin csoportba folytattam. Volt egy nagyon kedves latin tanárunk az egyetemen, Huszti Vilmos tanár úr, Vili bácsi, mindenki szeretett, és aki 80 éven felül is még, 85 évesen hunyt el, a haláláig tanította nekem a latint, óriási lelkesedéssel, és például már szegény a halála előtt röviddel, amikor már nem tudott az egyetemre bemenni, kérte, hogy menjek el hozzájuk a lakására, ő ágyba feküdt, már felkelni se tudott, és azt mondta, hogy a vulgátát olvassuk már, mondjuk a irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédet latinul olvassuk már, és együtt fordítsuk már le. És annyira élvezte, hogy minden szót megmagyarázhat. És ez a mai napig bennem él, és szeretem a latint. Sajnos a fiatalok ma, mintha belennének oltva a latin ellen, nem szeretik, és nem is követelem meg azoknak a jogi kifejezéseknek a latin tudását, aminek van magyar megfelelője. De aminek nincs magyar megfelelője, csak latinul van, azt muszáj megtanulni. De még ez is nehézséget okoz sokszor a mai világban.
Minden szavából kitűnik nekem, hogy keresztény ember a jó Istenben hisz és bízik, fontos az ön számára a Biblia ismerete, tudása, és nem utolsó sorban akkor szakmai kihívást is jelent önnek, hogyha a Bibliával kapcsolatosan kutathat, és olyan jogi kérdéseket válaszolhat meg, amelyek kereszténységünkkel kapcsolatosak. Miért?
Pontosan így van. Van egy bencés szerzetes nő, most a neve nem jut eszembe, van egy híres könyve, amiben hosszan elemzi annak a római századosnak a történetét, vagy azt a pillanatot az életében, amikor ez a római százados ott Jézus kereszténél megállapította és kimondta azt, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. És azt mondja ez a szerző, hogy ez a százados egy szíven talált ember volt. És azt írja, hogy a szerzetesek ilyen szíven talált emberek. Én azt mondom, hogy nem csak a szerzetesek, azok leginkább. De a keresztény híveknek és az egyszerű híveknek, mint amilyen én vagyok, ilyen szíven talált embernek kell lennie, és ha az embert valóban megérinti a Jóistennek a nagysága, kegyelme, szeretete, akkor elindul ezen az úton, és én hál' Istennek, és nagyon hálás vagyok tényleg a Jóistennek azért, hogy nekem egy olyan életutat adott, ahol a munkámat összetudtam kötni a hitemmel, vallási érdeklődésemmel. A római jogot ugyanis, ahogy már korábban is említettem, nagyszerűen össze lehet kötni a kereszténység első századainak a történetével. Nagyon sok szállal összefügg a jog és a vallás Rómában, és amikor keresztényé vált Róma, akkor a keresztény vallással nagyon szorosan összefügg a római jog, és ezzel azért világszinten is kevesen foglalkoznak, kevesen tudnak erről. Ugye ezzel mindig örömmel foglalkoztam.
A Miskolc-Mindszenti Egyházközség életében fontos szerepet tölt be ön, hiszen képviselőtestületi tag, 2014 és 2019 között világi elnöke is volt az egyháztanácsnak, évtizedeken át minisztrált és 35 éve áldoztat a Mindszenti templomban.
Igen, igen. Mindszenti templomhoz sok szállal kötődöm, ott kereszteltek. Első áldozó a búzatéri görögkatolikus templomba voltam, mert nagymamám görögkatolikus volt, és vele sokszor elmentem templomba, és oda iratott be először hittanra. Tehát görögkatolikus szertartás szerint lettem első áldozó, de aztán bérmálkozni már a Mindszenti templomban bérmálkoztam. Esküvünk a Mindszenti templomban volt, és a lányunkat is ott keresztelték. És valóban nagyon szerettem minisztrálni, 10 éves koromtól, és 18-19 éves voltam, amikor Kovács Endre püspökatya volt a plébánosunk, akitől nagyon-nagyon sok szeretetet kaptam, és aki felkért arra, hogy segítsek az áldoztatásban. Úgyhogy azóta, 88-89-től kezdve áldoztattam egészen a mostani időkig. Nemrégiben még Jóász Ferenc plébános atya is felkért, hogy segítsek az áldoztatásban, nagyon szívesen tettem. A minisztrálással ez összefüggött nekem, minisztráltam, és akkor áldoztattam, és tényleg egy jó 35 évet áldoztattam. Mostanában már úgy érzem, hogy azért már öreg vagyok a minisztráláshoz, most már szívesen visszavonulok, és így azért egyre kevéssé kerül sor arra, hogy én áldoztassak. Nem baj, én úgy érzem, hogy nagyon szépek voltak ezek az évtizedek, most már szívesen átadom ezeket a feladatokat fiatalabbaknak, másoknak, örülök, amikor nővérek áldoztatnak például, segítenek, szívesen átadom. Én nagyon sok kegyelmet kaptam ezek alatt az évtizedek alatt, amíg a templomban segítettem az oltárnál, de mondom, most már egy kicsit öregnek érzem magam hozzá.
De hála a Jóistennek, a lánya továbbitta az ön szép példáját. Egy kérdés erejéig beszéljünk a családjáról is. Kedves felesége is római jogász, Gedeon Magdolna jogtörténész, és talán lányának neve ismerősen csenket a Szent István Rádió hallgatói előtt, hiszen Sári Veronika annak idején megnyerte a Miskolci Versbarátok köre által szervezett versmondó versenyünket. Tehetséges lánya van, kedves uram, ezt nyugodtan kijelenthetem. Fiatal létére nagyon szépen tudja értelmezni a verseket, és nem utolsó sorban nagyon hitelesen el is tudja mondani, és elő tudja adni.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő, tetszik rá emlékezni. Köszönöm, ez nagyon, nagyon jól esik. Valóban az irodalmat nagyon szereti és érti. Sokkal jobban, mint én emlékszem, a Földes Gimnáziumban volt egy nagyon híres magyar tanárunk, Tóth Bertalan, aki remek tanár volt, de mi nem értettük őt. Én egyáltalán nem értettem. Tehát mondjuk 15 évesen Nagy Lászlót nem értettem. Még most is nehéz, de akkor végképp nem. És a lányomon látom azt, hogy ő értette volna Tóth Bercit, Tóth Bertalan tanárurat, de örült volna neki, tanárúr, mert ő benne van az a többet, ami belőlem hiányzott. Az irodalomnak egy mélyebb átérzése, megértése. Valóban nagyon szereti a verseket a lányunk.
Ilyen pályára is megy tovább?
Szeretett volna, jelentkezett, most érettségizett a jezsuita gimnáziumban, és jelentkezett a színművészeti egyetemre, Pesten is, illetve Kaposvárra is jelentkezett, elment felvételizni, nem sikerült. De jelentkezett máshová is, és pszichológia szakra vették fel, úgyhogy most kezdte meg a tanulmányait Szombathelyen, az ELTE szombathelyi kihelyezett tagozatán, örömmel számolt be a tegnapi órákról, ezt a világot is szereti, a pszichológia is, azt hiszem, hogy közel fog állni hozzá, mert van benne egy valami lelki érzékenység, ami a versekhez is kell, de a pszichológiához is kell. Tehát azt mondták, hogy hú, ez milyen messze áll. Egyáltalán nem áll messze egymástól. Igenis közel áll egymáshoz. Aki megérzi a másik embernek a lelkét, az a verseket is az érti meg, szerintem.
Sok sikert kívánok a kedves lányának, és végül beszélgetésünk végéhez közeledve, ha arra lennék kíváncsi, hogy mi is az ön hitvallása, oly sokat beszéltünk hitéről, szakma szeretetéről, mi az ön arszpoétikája, amit szeret a szakmájában és a hivatásában. Elgondolkodott már ezen? Mit válaszolna erre a kérdésemre?
Arszpoétika, lényeg, nagyon fontosnak tartom, és erre már a szüleim is erre tanítottak, tőlük is ezt tanultam. Nagyon fontos az ember életében a kötelességtudat. Kötelességeit teljesítse. És ha belegondolok, a konzervatív értékrendnek ez az alapja. Ez az egyik fő különbség a konzervatív és a liberális beállítottság között, hogy a konzervatív ember mindig azt nézi, teljesítettem-e a kötelességeimet. Akár Istennel szemben, akár hazámmal szemben, egyházammal szemben, családommal szemben, teljesítettem-e a kötelezettségeimet. És nem azt nézem, amit a liberális beállítottságúak néznek, hogy nekem ehhez is jogom van, meg ahhoz is. Nem a jogokra teszem a hangsúlyt, milyen jogaim vannak, hanem a kötelességeimre. Tehát ez a fontos, hogy kötelességtudat nagyon fontosnak tartom az ember életében. A másik, ami szintén összefügg a vallással és az erkölcsel, azt mondanám, hogy a kereszténység a mégisnek a vallása. A mégisnek, ez a mégis, ez egy kulcs szó a kereszténységben.
Miért?
Ha úgy tűnik, hogy nem éri meg jónak lenni, nem éri meg becsületesnek lenni, én mégis az vagyok. Mert Jézus az volt. Tehát ez a mégis, és nem azt kell számítgatni, hogy és akkor jó lesz nekem, akkor gondtalan lesz az életem, nem lesz az. Nem lesz az. Sikeres leszek? Lehet, hogy nagyon nem. Nem baj. Mégis teljesítem a kötelességeimet.
Köszönöm szépen a beszélgetést professzor dr. Sári Pál intézeti igazgatónak, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet római jogi tanszék tanszékvezetőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon köszönöm, és viszont kívánom önnek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati műsorunk témái. Leó pápa jubileumi katekézise. A remény döntő választást igényel, ahogy Szent Klára tette. A svájci gárdista 27 újonc alabárdosának eskütétele Leó pápa jelenlétében. életünk árán is megvédjük a Szent Atyát. Leó pápa az idősek lelki ellátásáról. Senki ne érezze magát haszontalannak és elhagyatva. 14. Leó pápa aláírta Dilexité kezdetű apostoli buzdítását a szegények iránti szeretetről. Leó pápa jubileumi katekézise. A remény döntő választás igényel, ahogy Szent Klára tette. Szeptember 4-én szombaton délelőtt, Asszisi Szent Ferenc ünnepén Leó pápa jubileumi katekézist tartott a Szent Péter téren összegyűlt 30 ezer fős zarándok sereg számára.
La pace sia con voi.
A reménykedni annyi, mint választani. Asszisi Szent Klára című katekézisében a Szent Atya a reménységnek azt a vonását hangsúlyozta, amely határozott döntésben nyilvánul meg, ahogy azt Ferenc példája nyomán Klára tette, noha neki nőként, ezt neki sokkal nehezebb volt megtennie. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Hallották ezt a kavzsi farizeusok, és kigúnyolták érte. A Lukács evangéliumából felolvasott szövegre hivatkozott Leó pápa rögtön beszéde kezdetén aláhúzva az evangelista megjegyzését, miszerint néhányan, miután meghallgatták Jézust, kigúnyolták őt. A szegénységről szóló beszéde abszurdnak tűnt számukra. Pontosabban megérintette őket a pénzhez való ragaszkodásuk. Kedves barátaim, a remény zarándokaiként érkeztetek ide,
Pellegrini di Speranza.
A jubileum pedig a konkrét remény ideje, amelyben szívünk megbocsátást és irgalmat találhat, hogy minden újra kezdődhessen valami újféle módon. A jubileum megnyitja az ajtót a vagyon másfajta elosztásának reménye előtt, annak a lehetősége előtt is, hogy a föld mindenkié, mert a valóságban ez nem így van. Ebben az évben választanunk kell, hogy kit szolgálunk, az igazságosságot vagy az igazságtalanságot, Istent vagy a pénzt, fogalmazott határozottan Leó pápa. Reménykedni annyit tesz, mint választani.
Sperare e scegliere.
Ez legalább két dolgot jelent. A legnyilvánvalóbb dolog, hogy a világ megváltozik, ha mi megváltozunk. Ezért zarándokolunk, mert ez maga egy választás. Átlépünk a Szent Kapun, hogy belépünk egy új korszakba. A második jelentés mélyebb és árnyaltabb. Reménykedni annyit tesz, mint választani, mert aki nem választ, reménytelenné válik. A lelki szomorúságnak, másképpen lelki restségnek egyik leggyakoribb következménye, hogy nem választ az ember semmit. Azokon pedig, akik ezt megtapasztalják, egyféle belső lustaság vesz erőt, amely rosszabb a halálnál. Reménykedni azonban annyit tesz, mint választani, szögezte le a Szent Atya. Ma egy olyan nőre szeretnék emlékezni, aki Isten kegyelméből tudott választani.
A saputo scegliere.
Ez a bátor, az árral szembe menő lány, Asszisi Klára. Leó pápa örömmel szól most róla éppen Szent Ferenc ünnepnapján. Tudjuk, hogy Ferencnek, amikor az evangéliumi szegénységet választotta, szakítania kellett családjával. De mivel ő férfi volt, ha volt is ugyan botrány, akkor is csak jelentéktelen. Klára választása azonban sokkal szembetűnőbb volt, mert ő egy lány volt, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint Ferenc testvérei. Klára megértette, mit követel tőle az evangélium. De még egy olyan városban is, amely keresztények vallja magát, a komolyan vett evangélium forradalomnak tűnhet. Akkor is, mint ma, választanunk kell. Klára választott, és ez nagy reményt ad nekünk.
E questo ci dà una grande speranza.
Bátorság a két következményét látjuk vágyának ebben a követésében. Az első az, hogy környezetében sok más fiatal nő is ugyanilyen bátorságra lelt, és Jézus szegénységét és a boldogságok életét választották. A második következmény pedig az, hogy ez a választás nem volt szalmaláng jellegű, hanem az idő során fennmaradt egészen napjainkig. Klára döntése világszerte ilyen hivatások választását ösztönözte, és teszi azt mindmáig. Jézus mondja, nem szolgálhattok két úrnak. és mert az egyház fiatal vonzza a fiatalokat. A Assisi Klára arra emlékeztet minket, hogy az evangélium a fiatalokhoz szól. Ez ma is igaz. A fiatalok szeretik azokat az embereket, akik döntenek és vállalják választásaik következményeit. Ez pedig kedvet ébreszt a többiekben, hogy válasszanak. Válasszuk egy szent követését, ami nem tesz minket fénymásolatukká, hiszen minden ember, amikor az evangéliumot választja, saját magát választja. Elveszíti önmagát és megtalálja önmagát. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez így történik. Imádkozzunk tehát a fiatalokért, és imádkozzunk azért, hogy olyan egyház legyünk, amely nem a pénz vagy önmagát szolgálja, hanem Isten országát és annak igazságosságát. Egy olyan egyház, amely azt hiszi Szent Klárához hasonlóan bátor ahhoz, hogy másképp éljen a városban. Ez ad nekünk reményt.
Questo dà speranza.
Zárta szombati jubilemi katekézisét Leó pápa. A svájci gárdisták 27 újonc alabárdossának eskütétele Leó pápa jelenlétében. Életünk árán is megvédjük a Szentatyát. Pénteken délben fogadta kialkatása a Leó pápa a svájci gárda testületét, amelynek tagjai szombat reggel szentmisén vettek részt a Szent Péter bazilikában, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár mutatott be. Az ünnepélyes eskütéltet szombaton délután 5 órakor tartották a vatikáni palota Damaszusz udvarában, amely részt vett ezúttal 14. Leó pápa is, akit Christoph Graf ezredes, a pápai svájci gárda parancsnoka köszöntött. Szent atya, nagy megtiszteltetés és hatalmas öröm számunkra, hogy önt az új svájci gárdistá beiktatási ünnepségén köszönhetjük. 56 évvel ezelőtt, 1968-ban 6. Pál vett részt utolsó alkalommal személyesen az eskütétel ünnepségén. Éppen ezért hálásan köszönjük önnek ezt a rendkívüli megtiszteltetést. Német nyelven az újoncok rokonait így köszöntötte. Különös öröm minden svájci gárdista számára, hogy ezt a felejthetetlen pillanatot a kedves szülők és a testvérek rokonok jelenlétében élhetik át. Ezeknek a férfiaknak a döntése, hogy csatlakoznak a gárdához és itt szolgálnak, a családjaiknak köszönhető, hiszen önök segítették őket és adták meg nekik a szükséges támogatást. Ezért mindnyájuknak szívbéli köszönetet mondok. Végül az újoncokat így köszöntötte. A legnagyobb tisztelet és elismerés főként önöket illeti, a 27 gárdistát, akik előttünk állnak a sorban. Hónapok óta készültek erre a különleges eskütételi pillanatra. Mindannyiuk nevében kifejezem legmélyebb tiszteletüket önöknek. Hamarosan a törzsőmester egyesével szólítja majd önöket, hogy közeledjenek a gárda zászlajához. Hangosan kimondják majd az esküt, amelyet a káplánunk felolvas önöknek. Esküszöm, hogy hűségesen és lelkismeretesen betartom mindazt, amit most felolvastak nekem, Isten és védőszentjeik segítsenek engem. Szent atya, fordult a parancsnok ismét Leó pápához. Ezzel az esküvel minden egyes gárdista megfogadja, hogy minden erejével szolgálni fogja önt, és ha a körülmények úgy kívánják, akár az életüket is feláldozzák önért.
Leó pápa az idősek lelkiellátásáról. Senki ne érezze magát haszontalannak és elhagyatva. 14. Leó pápa pénteken fogadta a második nemzetközi idős pasztorációs kongresszus résztvevőit a Vatikánban. Az idős ember ajándék, áldás számunkra, a hosszú élet pedig korunkban a reményjele. Hirdessük Krisztust életünk minden korszakában, buzdított a pápa. A Világiak Család és Életdikasztérium szervezésében másodszor rendezték meg az idősek lelkipásztori ellátásával foglalkozó kongresszust október 2. és 4. között Rómában, a Jezsuita Rendi Központban. A találkozó témája Véneitek álmokat álmodnak. Joel próféta szavait idézi,
Parole del profeta Joelle,
mely kedves volt Ferenc pápának, aki gyakran beszélt a fiatalok és idősek közötti szövetségről. Ezt a szövetséget azoknak az álmai ösztönzik, akik hosszú életet éltek, és azoknak a látomásai táplálják, akik most kezdik az élet nagy kalandját. Joel próféta az idézett szakaszban hírül adja a Szentlélek egyetemes kiáradását, mely egyesíti a nemzedékeket, és mindenkinek más és más ajándékokat ad. Korunkban sajnos a generációk közötti kapcsolatot törések és szembenállások nehezítik, melyek egymás ellen fordítják az embereket, állapította meg Leó pápa. Az időseknek például a szemükre vetik, hogy nem hagynak teret a fiataloknak a munkavilágában, vagy hogy túl sok anyagi és szociális forrást emésztenek föl a többi nemzedék kárára, mintha a hosszú élet bűn lenne. Az élet pesszimista és konfliktusos felfogása helyett rá kell jönnünk, hogy az idősek ajándékot jelentenek számunkra, egy áldást. Az életkor meghosszabbodása pedig pozitív tény, sőt, korunk reményteli jele a világ minden részén. Nyilván egyben kihívás is, mert az idősek növekvő száma teljesen új jelenség, ami új megkülönböztetést és megértést kíván tőlünk. Az időskor jótékonyan emlékeztet minket az élet egyetemes dinamikájára. A ma uralkodó mentalitás hajlamos akkor tulajdonítani értéket a létezésnek, ha vagyont vagy sikert termel.
Se produce ricchezza o successo.
Hatalmat vagy tekintélyt gyakorol. Miközben megfeledkezik arról, hogy az emberi lény mindig korlátozott és rászoruló teremtmény. Az időseknél mutatkozó törékenység erre a nyilvánvaló tényre emlékeztet minket, ezért inkább elrejtik vagy eltávolítják azok, akik világias illúziókat dédelgetnek, hogy ne kelljen szembesülniük azzal, ami elkerülhetetlenül vár ránk. Ezzel szemben jót tesz, ha számolunk azzal, hogy az idősödés részét alkotja a csodának, amik vagyunk. Ez a törékenység, ha van bátorságunk elismerni, elfogadni és gondozni, híd lehet számunkra az ég felé. Ahelyett, hogy szégyenkeznénk emberi gyengeségünk miatt, kérjünk segítséget testvéreinktől és Istentől, aki atyaként őrködik minden teremtménye fölött. Az idősek arra tanítanak minket, hogy az üdvösség nem az autonómiában rejlik, hanem abban, hogy képesek vagyunk alázattal elismerni saját szükségleteinket, és ezt szabadon ki tudjuk fejezni. Emberségünk fokmérője ugyanis nem attól függ, hogy mit tudunk megszerezni, hanem attól, hogy hagyjuk magunkat szeretni, és amikor szükségünk van rá, elfogadjuk a segítséget is. Leó pápa megjegyezte, bármennyire is furcsának tűnhet, az öregkor egyre gyakrabban, hirtelen és váratlanul ér minket. Az egyháznak az a feladata, hogy segítsen helyesen és keresztényi módon megélni ezt az életkort, anélkül, hogy elvárná az örök fiatalságot az emberektől. Ferenc pápa 2022-ben értékes gondolatokat osztott meg az idősek lelkiségéről katekézis sorozatában, melyből a lelkipásztorkodáshoz is hasznosan meríthetnek a kongresszus résztvevői. Manapság sokaknak megadatik, hogy a munkaévek végeztével egyre nagyobb időszakot töltsenek jó egészségben, anyagi jólétben, több szabadidővel. Ők a fiatal idősek.
Giovani anziani.
Gyakran ők járnak rendszeresen a liturgiákra, és aktívak a plébánián, a hitoktatásban és más lelkipásztori szolgálatban is részt vesznek. Fontos, hogy megfelelő nyelven és lehetőségekkel meg tudjuk szólítani őket, bevonni az evangelizálásba, de nem passzív célcsoportként, hanem aktív hithirdetőként, és velük együtt válaszoljunk azokra a kérdésekre, amelyeket az élet és az evangélium tesz föl nekünk. Különböző helyzetekkel találkozhatunk. Vannak, akik előre haladott életkorban találkoznak először a hittel. Mások fiatalon találkoztak Istennel és az egyházzal, de aztán eltávolodtak. Megint mások kitartottak a keresztény életben. Valamennyiük számára olyan lelkipásztori ellátásra van szükség, mely evangelizál és missziós, mert az egyháznak mindig az a hivatása, hogy hirdesse Jézust, az üdvözítő Krisztust minden embernek, életük minden korszakában és állapotában, fetette ki beszédében Leó pápa. Az egyedül hagyott és leselejtezett időseknek el kell vinni az Úr gyöngétségének örömhírét, és velük együtt legyőzni a magány sötétségét, mely az idősek életének nagy ellensége. Senkit nem szabad magára hagyni, senki ne érezze magát haszontalannak. Akár egy egyszerű ima, amit hittel imádkoznak otthon, Isten népének javát szolgálja, és lelki szeretet közösségben egyesít minket. Ez a missziós feladat valamennyiünknek szól, a plébániáknak és főként a fiataloknak, akik tanúságot tehetnek a közelségről és a kölcsönös meghallgatásról a náluk idősebbekkel való kapcsolatban. Az életkor előre haladtával ugyanis sokakban újra felmerül a lét értelmének kérdése, ez pedig jó lehetőség arra, hogy hiteles kapcsolatra törekedjenek Istennel, és elmélyítsék az életszentségre való hivatásukat. 14. Leó pápa a második idős pasztorációs kongresszus résztvevőitől végül azt kérte, hogy vonják be az időseket a hithirdetésbe és a missziós szolgálatba, hogy így ők is a remény tanúi legyenek, különösen bölcsességükkel, odaadásukkal és tapasztalatukkal. XIV. Leó pápa aláírta Dilexité kezdetű apostoli buzdítását a szegények iránti szeretetről. Október 4-én, amikor az egyház Assisi Szent Ferencre emlékezik, Leó pápa aláírta első apostoli buzdítását, melynek címe magyarul Szerettelek téged. Az apostoli buzdítást október 9-én csütörtökön délelőtt mutatják be a nyilvánosságnak a Szentszék sajtóközpontjában. Dilexité, szerettelek téged. Ez a címe a dokumentumnak, mely a szegények iránti szeretet témájával foglalkozik. 14. Leó pápa szombaton délelőtt az apostoli palota magánkönyvtárában írta alá első apostoli buzdítását, a helyettes államtitkár Edgar Peña Parra érsek jelenlétében. A dokumentum címében emlékeztet elődje Ferenc pápa 4. és egyben utolsó enciklikájára, a Dilexit Nosra, mely Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéről szólt, és ami tavaly október 24-én jelent meg. A Szentszék sajtóközpontja bejelentette továbbá, hogy Leó pápa buzdításának bemutatója és sajtótájékoztatója október 9-én csütörtökön 11:30-kor lesz. Az eseményen felszólal Michael Cserny bíboros jezsuita, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Konrád Krajewski bíboros, pápai főalamizsnás, egyben a szeretett szolgálat dikasztérium, más néven apostoli alamizsna hivatal prefektusa. Rajtuk kívül részt vesznek a dokumentum bemutatásában Fra Frédéric Marie Le Meauté, franciaországi és belgiumi ferences provinciális, és Clemence nővér, a római Trefontáne Jézus kistestvérei közösség tagja.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották, új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Rónai György, őszi himnusz. Üdvözlégy, olvasód morzsolva így köszöntünk. Október van, korán leáldozik a nap. Tengernek csillaga, te tündökölj fölöttünk, hogy el ne védjük a homályban az utat. Magam is, mi is sokat bolyongtam, mint a vándor. Hűtlenül, életem kalandor idején. S felém ragyogott templomod ablakából, s kimentett bűneim bozótjából a fény. Sebes kopóival űzőbe vett az Isten. Futottam, mint a vad, de nem volt már remény. Huny szemmel buktam el, vártam, hogy leterítsen, s védő két karot közt ébredtem fel én. Büszkén suhant hajóm, kevélyen állt a mormán, vihar csapott le rám, vitorlám eltörött. De megszántál, mikor már-már elnyelt az orkán, s fölé lett a halott, szelíd szíved fölött. Most lábadnál ülök, békésen, mint az árva, ki új anyát talált, halott anyja helyett. S többé már köntöse szélét el nem bocsájtja. Be nem telik vele, hogy házánál lehet. Immár, hogy tőled el soha ne csavarogjak, hozzád kötöztem én olvasóddal magam. Irgalmas anyja vagy a hozzád tért raboknak, s boldog rab, akinek ilyen őrzője van. Öledbe hajtja le lankat fejét, s te lágyan, addig simogatod megfáradt homlokát, míg el nem szenderül. Életem alkonyában így ringass engem is örök hazámba át.
Rónai György őszi himnusz című versét Kelemen Csaba mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Túlzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt, 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Szalézi Szent Ferenc imája. Uram, taníts meg engem igazi nagy lelkűségre. Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak, sebeket észre sem véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy akaratodat teljesítsem. Amen.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!